Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez a Nyereséges Vállalkozás 22. epizódja. Ha még nem tettétek meg, akkor javaslom, hogy kövessétek be a podcastet a különböző csatornákon, különböző podcast platformokon, Facebookon, TikTokon, YouTube-on. Illetve javaslom, hogy iratkozzatok fel a Nyereséges Vállalkozás hírlevélre, amit megtaláltok a www.nyereségesvállalkozás.hu/feliratkozás oldalon. Továbbá, ha már szeretnétek elindítani a kontrollingot a cégetekben, kialakítani a pénzügyi riportálást, és idővel akár még mélyebbre is ásni, akkor keressétek fel a szolgáltatásomat, ennek a szolgáltatásnak a leírását szintén megtaláljátok a weboldalon. A mai vendégem sok évig dolgozott multinacionális cégeknél értékesítőként, értékesítési vezetőként, vezetett több százfős csapatokat. A Bizalom építés könyve című könyv szerzője ma már a saját vállalkozását vezeti, értékesítésben segít gyakorlatilag különböző KKV-knek. Ő nem más, mint Lipner Tamás, akinek a tudása és tapasztalata a mai beszélgetésben titeket szolgál, úgyhogy érdemes akár jegyzetet is ragadni, mert nagyon sok gyakorlatias tippet és sztorit hoz be Tamás, és nem csak értékesítési technikákról lesz szó, hanem konkrét vezetői dolgokról, rendszerekről, amiket igazából minden KKV vezető be tud vezetni, meg tud változtatni, és ahogy majd hallani fogjátok, nagyon nagy hatással tud lenni ezzel a vállalkozás bevételére és ideális esetben eredményére is. Tamás, üdvözlök a műsorban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ugye vállalkozóként az értékesítés, vagy maga a bevétel az egy kulcs dolog, ezért is hívtalak el, mert ennek szakértője vagy az értékesítésnek. Kérlek, kezdjünk azzal itt az elején röviden, hogy összefoglalod, hogy a te szavaiddal, kíváncsi vagyok, hogy te hogy foglalod össze, hogy kinek és miben segítesz te most a szaktudásoddal.
Hát olyan kicsi és középvállalkozásoknak, akik pont most szeretnék az értékesítésüket feljebb pörgetni. Tehát általában már ott tartanak, hogy van egy-két értékesítő, van, ahol még csak ügyfélszolgálatos, és még nem is gondolnak rá, hogy ők értékesítők lennének, de többnyire már vannak értékesítőik, és hogy lehet akkor ebből a helyzetből bevételt duplázni, többszörözni. Helyenként profitot is többszörözni, ugye, ha már nem csak a bevételről fontos, hogy beszéljünk, hanem nyilván a profitról is. És ez leginkább úgy történik, hogy a vezető módszertanán dolgozunk, az ő módszertanát fejlesztjük, az ő mentalitását, hiszen az értékesítésben minden a vezetőn áll vagy bukik.
Ki neked az a célpiac, ha tudsz ezen szűkíteni? Mekkora cégek ezek, hogyha a hallgatók is hallgatják, ki az, aki már keressen titeket, mert már tudtok neki segíteni?
Hát általában az ügyfeleink között ilyen több százmilliós árbevételű cégektől pár milliárdig tart, ahol még a tulajdonos személyesen is nagyon érdekli, hogy hogy néz ki a bevétel. Annál nagyobb bevételű cégnél már általában kicsit ez úgy távolodik, túl sok tulajdonossal, mert nem annyira személy szerint érdeklődnek sok esetben, tehát ezt a kört találtuk legjobbnak, mondjuk egy félmilliárdos cég, aki szeretne milliárd fölé kerülni. Talán a 100 millió környékén vannak a legkisebb ügyfeleink, volt, aki mondjuk 40 millióról 120 millióra növekedett, tehát ilyenre is van példa azért. Mi három dolgot nézünk, hogy körülbelül mekkora a bevétele a cégnek, hogy megtérüljön jól ez az erőfeszítés, hogy hány értékesítő van, tehát hogy vannak-e már értékesítő kollégák, és a harmadik, ami ezt az első kettőt tudja kompenzálni, és ezért is dolgoztunk például egy 40 milliós céggel, hogy maga a tulajdonos mennyire akar, mennyire szeretné tényleg a változást, a fejlődést elősegíteni, mennyire eltökélt, azzal lehet kompenzálni, hogyha mondjuk még nincsen egyáltalán szélzes csapat, vagy még nem olyan nagy az árbevétele a cégnek.
Akkor ez alapján kifejezetten így a KKV-knak az az erős közepe, akinek te ideális ügyfél. Igen. És hogyan tudtok segíteni, milyen formákban, milyen szolgáltatások vannak most nálatok, amivel tudtok segíteni, ha én megkereslek? Igen.
Hát általában úgy fordulnak hozzánk, hogy érzik, hogy vannak még tartalékok az értékesítésben. Tehát vagy azt érzik, hogy nem elég motivált az értékesítési csapat, vagy egyszerűen csak szeretnének jobb eredményeket, nem is tudják pontosan, hogy hol van a gond, vagy nem látják tisztán, hogy mi történik, csak nem érzik elég jónak az eredményeket. És hát mi ezt felmérjük, hogy most mi van itt abban a cégben, és van egy nagyon profi olyan megvalósító programunk, ahol sok más cégvezetővel együtt fejlesztjük az ő működésüket, és egy szépen egymásra, blokkokból egymásra épülő módszert annal jutatjuk el őket arra a szintre, ahova szeretnének eljutni, ami többnyire nagyobb bevétel és nagyobb profitot jelent.
Ugye összefoglaltad, hogy kiknek és miben, de ami még érdekes számomra, hogy mi van e mögött, honnan jössz te, honnan van ez a tudás, meg ez a tapasztalat, amivel most már igazából elég hatékonyan tudsz ilyen KKV-knek is segíteni az értékesítés fejlesztésében. Úgyhogy arról mesélj kérlek, hogy mi volt a te utat, hol dolgoztál, milyen tapasztalatokat szereztél.
Nekem most 28 év sales és szélzetetői tapasztalatom van, és ez a módszertan végtelen sok saját magam által elkövetett hibából született. Tényleg így az évtizedek alatt nagyon sok hibát követtem én, amiből tanultam, és utána már az én csapatomban lévő vezetők, én általában értékesítési vezetőknek voltam a vezetője, láttam, hogy mind múlik az, hogy az egyik vezető jobban csinál valamit, a másik kevésbé, hogy nem jönnek olyan eredmények az ő hibáikból, illetve most már az elmúlt 7 évben nagyon sok magyar KKV-nek a hibáiból és a jól működtetett módszertanjaiból van ez az egész rendszer, amit szélzvezetés mesterének nevezünk.
Ami nekem átjött így, ahogy felkészültem erre a beszélgetésre, hogy azért te nem csak tanítod itt az elméletet, mert ugye sok ilyen könyv van, akár már magyar nyelven is, értékesítésről, szélzről lehet tanulni, hanem a gyakorlatban is sokat dolgoztál ezen, és hogy nagyon igyekeztek gyakorlati módon ezt átadni. Hogy mi van e mögött, mennyire kell az elmélet, mennyire kell a gyakorlat, mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
Hát különböző iskolák vannak, én nagyon a gyakorlatias módszerekben hiszek, valószínűleg azért is, mert hogy a 28 évből 20 évig effektíve csináltam, nem tanítgattam különösebben, hanem értékesítési vezető voltam, főleg multiknál, ugye én a karrieremet a Citibanknál kezdtem, ott már egy ilyen vezetői programom voltam, de utána úgy döntöttem, hogy az értékesítésben szeretnék dolgozni. Ez egy izgalmas helyzet volt, mert választhattam, hogy a hitelbírálati osztály vezetésével egy magasabb szintre kerüljek, és én mondtam, hogy nem én szélzben akarok dolgozni, és mondtak, hogy oké, de hát ott csak akkor egy ilyen mezitlábos dzsungelharcosként tudsz dolgozni, és akkor én azt választottam, ami hát egy nagyon jó döntésnek bizonyult hosszú távon. Tehát volt egy ilyen elkötelezettségem, vagy egy szenvedélyem az iránt, hogy az értékesítés az egy jó dolog. Utána volt egy saját cég a Citibank után, amit több társammal nulláról egy 700 fős értékesítési csapatot építettünk föl, az teljesen más volt, ők ugye szerződéses értékesítők voltak, tehát ott igazán az inspiráló vezetés tudott csak működni, mert nem fix bérben dolgoztak. Különben az arányok is úgy működtek, hogy nagyjából a Pareto elv szerint egy ilyen 150 fő volt igazán aktív, a többiek csak úgy még gondolkodtak rajta. És utána a Sberbankban voltam értékesítési igazgató, tehát ott hozzám tartozott a fiókhálózat, 60 fiók, 300 alkalmazott értékesítő, az más tanulságot adott, ott inkább az volt a cél, hogy egy kicsit a csapatot felrázni, egy ilyen alap személyi bankár, ügyintézői, ügyfélszolgálati mentalitásból értékesítési mentalitást behozni a csapatba. Ott voltak még más területek, call center, stratégiai partnerségek, digitális értékesítés, tehát ez egy nagyon izgalmas feladat volt. És az utolsó ilyen alkalmazotti karrieremben az utolsó állomás az pedig a Vodafone volt, az egy nemzetközi értékesítési csapatnak a vezetése. Ott Magyarországról dolgoztunk, német, cseh, román, angol, különböző méretű, főleg nagyobb vállalatoknak, mint farming, mint hunting, tehát mint egy ügyfélportfólió kezelésében, mint pedig új ügyfelek akvirálásában. Tehát nagyjából ez volt így az én alkalmazotti előéletem.
És akkor ez a döntés, amit említettél, hogy ott döntöttél, hogy feljebb lépsz egy következő szintre, de az már nem az értékesítéssel kapcsolatos szorosan, vagy maradsz értékesítő. Ez valószínűleg kulcs döntés volt azzal kapcsolatban, hogy ma már mondjuk a saját cégedet vezeted, ami értékesítéssel Igen. foglalkozik. Vagy annak a fejlesztésével, tanácsadással, oktatásával, nem kifejezetten értékesítéssel.
Igen, ez így van. Tehát igazából ez egy olyan programja volt a Citibanknak, Management Associate-nek hívták, ahol már eleve vezetői pozícióba kerültek oda emberek, és ott mindenféle területen dolgoztunk, és az egyik ilyen terület nekem az volt, hogy egy hitelbírálati csapatot kellett vezetni, és az úgy működött, és ott ajánlottak egy még nagyobb lehetőséget, vagy pedig nullára visszamenni a szélzben, és ott én inkább emellett tettem le a voksomat, ami már akkor is azért fura döntés volt, sokan valószínűleg nem ezt választották volna, mint ahogy pont abból vagyunk egy picit mások ezen a piacon, hogy nagyon kevés ember az, aki 20 év múlt is karrier után közép-felső vezetői helyzetből elmegy trénernek, azt nem sokan szokták megtenni. Tehát ebből adódik az, hogy ez egy nagyon speciális tapasztalaton alapuló módszertan, amivel mi dolgozunk.
Hát igen, ez nem egy tipikus karrierdöntés, meg elsőre talán nem is tűnhet idézőjelben jónak. Biztos vagyok benne, hogy neked is ott voltak érdekes visszhangok, akár családon belül, akár máshonnan, de Úgy látom, hogy élvezed azt, amit csinálsz. Most is látom rajtad, meg a videókból, amiket láttam az interneten. És most milyen szerepben vagy te ugye a saját vállalkozásodban már? Vezető vagy, tanácsadó vagy, tréner vagy? Hogy néznek ki a napjaid?
A gondolat az volt, és ez egy érdekes kérdés, amit különböző élethelyzetben emberek feltehetnek maguknak. Én azon gondolkodtam, hogy ha lenne több milliárd forintom, akkor mit csinálnék? Nyilván az ember, nem tudom, utazgatna, venne ezt, azt, házat, autót, ezt, azt, de hogy azért utána csak kéne valamit csinálni, hogy mit csinálnék. És már akkor is nekem ez egy szenvedélyem volt, egyrészt a nyilvános beszéd, másrészt pedig ugye az értékesítés, és arra gondoltam, hogy akkor én ezt csinálnám, és cégeknek segítenék abban, hogy ők nagyobb bevételt érjenek el, mert azt tapasztaltam az alkalmazotti karrierem során, hogy nagyon gyorsan átláttam egy helyzetet, és ott lett nagyon szép növekedés, de utána egy picit már olyan unalmas volt, hogy akkor most ezt működtessem tovább, hát már egy nagyon szép növekedésen túl vagyunk. És egy fenntartás volt csak, amit mindenki mondott, hogy hát egy tanácsadói bizniszt elkezdeni, hát az nem olyan könnyű, hát az fél év, egy év, mire bármilyen szinten is elindul. És én azt tapasztaltam, hogy nagyon gyorsan beindult, és már az első évben többet tudtam belőle keresni, mint amit egy alkalmazottként, még hogyha magas beosztásban is. Tehát nagyon szépen elindult. És utána ez tetszett is ugye egy pár évig, de utána Pongor Juhász Attila volt különben, aki engem arra inspirált, hogy ne csak dolgozzak a cégemben, kvázi mint egy alkalmazott, hogy tanácsadó vagyok, nagyon magas óradíjban dolgozom cégeknek, hanem hogy lehetne ebből valamilyen komolyabb dolgot építeni. És ez vezetett oda, hogy az elején volt egy ilyen 30 pár milliós árbevételem per év, ami teljesen oké volt itt saját magamnak. Utána már lett egy munkatársam, egy asszisztensem, de hogy innen oda jutottunk, hogy most van egy 14 fős csapat, különböző szerepkörben emberek, több marketinges is, és meg így a értékesítők, nem utolsó sorban, és hogy azért ez már megadja azt a lehetőséget, hogy ne kelljen egyfolytában reggeltől estig csak hajkurászni az ügyfeleket és dolgozni, hanem hogy tényleg azokra tudok fókuszálni, azokra a partnerekre, akiknek valóban most tudok támogatást nyújtani, és egy jóval szabadabb élet lett ezáltal, amiért nagyon hálás vagyok.
És hol tart most ez a cég, aminek igazából már, ha jól értem, valamennyire már tulajdonosi szerepben vagy, és még ott vagy, és vezeted is. Hol tart most? Mondtad a létszámot, a tavalyi évet?
Igen, hát a tavaly 150 millió körül volt az árbevételünk, most a 2024-re a terv az, hogy 200 millió fölött leszünk. Nyilván nehezebb azért egy szolgáltatás alapú üzletet olyan dinamikusan növeszteni, hiszen itt az a nagy kérdés, hogy a tudás az alapvetően nálam van, hogy ezt hogyan tudom skálázni. Nem könnyű ez a skálázás, de ezzel együtt azt látom, hogy nagyon szépen növekszünk. Ebben különben Domán Zsoltnak van nagy szerepe, hogy olyan üzleti modellt segített nekünk összerakni, amivel ez a nagy növekedés szinte lehetségesé vált. Tehát nekem két fontos ilyen üzleti mentor volt az életemben, az egyik az Domán Zsolt a marketing stratégiával, a másik pedig Pongor Juhász Attila, hogy olyan céget lehessen építeni, ami így össze is áll, és tényleg működőképes, úgy is, hogy én kevésbé veszek részt benne, most még azért elég aktívan részt veszek.
Ezen dolgozok kifejezetten, hogy minél inkább te már rátra tudj lépni, és csak azt kell csinálnod, amit szeretsz.
Hát van egy olyan küldetésünk, hogy 300 cégnek nyújtunk abban támogatást, hogy többszörözzék a bevételüket 2030-ig, és ez úgy semmiképp nem lehetett volna, hogy egyedül dolgozom benne, tehát ennek a küldetésnek mentén fejlesztjük ugye a tanácsadói és az értékesítési csapatunkat is, úgyhogy ez a motiváció. Nekem az volt inkább célom, hogy csak olyan dolgot csinálok, amit nagyon szeretek, ez most már elég szépen megvalósult, tehát tényleg eléggé tele vannak a napjaim, részben ugye a saját üzlettel, részben pedig további önfejlesztéssel. Ez talán az egyik nagyon fontos krédóm vagy gondolat is, hogy az ember soha ne hagyja abba a fejlődést, mert tehát az fura is lenne, hogyha én az önfejlesztést propagálom, de magamat már nem fejlesztem, tehát az időmnek egy jó része az különböző programokban való részvételt jelent és abból való fejlődést. És hát a maradék időben pedig most hát tényleg csak olyan dolgokat csinálok, amit nagyon szeretek.
És ugye tök jó, hogy említetted az Attilát is, Pongor Juhász Attilát, meg Domán Zsoltot is, és így a hallgatóknak is tudjuk javasolni, hogy érdemes őket követni, meg tanulni tőlük. Mik azok a top elakadások, tudsz-e kiemelni 2-3 olyan top elakadást, amit mondjuk rosszul csinálnak az ügyfelek az értékesítésben, legyen az egy 40 milliós ügyfél, vagy egy 3 milliárdos ügyfél, és hogy rendre törvényszerűen ott elrontják, és sokaknál látod ezt, hogy ismétlődő dolog, és hogy mondjuk ezt viszonylag könnyen át lehet fordítani, és az már elég sokat javíthat az ő konverziós rátájukon mondjuk.
Hát van ugye egy olyan gondolat, amiben én nagyon hiszek, és ezt mind a két oldalról meg lehet vizsgálni, hogy A profit, hogyha most arra lövünk, az az értékesítés szór marketingből jön. Tehát, hogy sem csak az értékesítés, sem csak a marketing nem jó irány, és Magyarországon elég nagy kultúrája van a marketing fejlesztésnek. Nagyon sokat lehet látni podcasteket, előadásokat, különböző cégek foglalkoznak ezzel, hogy hogyan legyünk még jobbak a marketingben. Viszont sokan ezek közül a cégek közül egyáltalán nem használják az értékesítést. És erre mondok egy konkrét nagyon jó példát, van egy olyan cég, akik szoftverértékesítéssel foglalkoztak, de csak marketingből, nagyon jól ment nekik, több mint 100 milliós árbevétellel teljesen jól haladtak. Viszont elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hogyan lehetne az értékesítést még mellé tenni. Mert egyszerűen az a tapasztalat, hogy a marketing azt a pár százalékot tudja megfogni az ügyfeleknek, azt a pár százalékát, aki most tényleg hajlandó vásárolni, de ott még vannak elég sokan, tehát nagyjából a 10% az tényleg készen áll, és ott van még egy 30%, aki nem tudja, hogy készen áll, hanem csak úgy feliratkozott, úgy gondolkodik, érdeklődik. És az értékesítéssel őket is meg lehet célozni, és amikor ezt ennél a cégnél bevezettük, és nem is nagyon profi szinten, csak hogy egyáltalán kezdjék el felhívni az ügyfeleket, annak az lett a vége, hogy a konverziós arányuk egy teljesen mérhető AB teszteléses helyzetben 8,8-szorosa lett annak, mint ha csak marketinget használtak volna. És erre most már egyre több ilyen ügyfél példánk van, hogy valaki csak marketinget csinált, és hogy elkezdte az értékesítést egyáltalán bárhogyan mellé tenni, az egy nagyon-nagyon komoly növekedés. Tehát valószínűleg az egyik hiba, ha lehet ilyet mondani, hogy nem használod az értékesítést, csak marketingezel, azt már nagyon jól, az már halálra van csiszolva, már mindenféle apró részlet, már a landing oldalnak a kis részletei is ki vannak dolgozva, csalik vannak, minden van, de még mindig nem hívjuk fel az ügyfeleket, pedig ha felhívná őket ez a cég, akkor abból jóval nagyobb eredmény lenne.
És ez elég kiemelkedő, mondtad te is, hogy idézőjelben, hogy ez hibának lehet nevezni, de akkor ez egy elég markáns különbség, és olyan, mintha a jegyzeteimben olvasnám, mert ez ott volt közte, hogy a marketing és az értékesítés kapcsolatáról beszéljünk, és itt rögtön egy sztorit be is hoznak, mert van egy ügyfelem, akinél ezt látjuk, hogy egyébként nehézkes a pénzügy náluk, ezért is kerestek meg, hogy dolgozzunk a controllingjukon. Most már egész tisztán látunk, de még mindig ütni kell a vasat, hogy az átforduljon igazán pozitívba, meg egy egészségesebb pénzügyi helyzet legyen. De hogy amit látnak ők is, hogy az értékesítési konverzión, ha azon tudnak egy néhány százalékot csavarni, semmi máshoz nem nyúlunk, nem vagyunk másban ügyesebbek, akkor igazából át tud fordulni pozitívba a cégnek a pénzügye.
Igen, ez így van, és ha belegondolsz, nagyon logikus, hogy mitől működik ez. Tehát van egy terméknek vagy szolgáltatásnak van egy ára. És hogyha az ügyfél magától úgymond, vagy hát egy marketing ráhatásra ért, hogy oké, hát ez kb. Ér is annyit, mint amennyibe kerül, akkor megveszi. Ugye ilyenek mondjuk a webshopok, hogyha ez egy telefontok, 3000 forint, tudom, hogy kb. Annyit ér, megveszem. De minél komplexebb egy termék vagy szolgáltatás, minél több szereplő van a piacon, minél inkább magyarázni kell, minél inkább bizalomra van szükség, és az ügyfél nem látja, hogy az ér annyit, akkor oda kellene egy olyan értékesítő, aki ezt a szolgáltatást értékesebbé teszi. És hogy hogyan tud ez megtörténni, mondjuk tényleg akár egy webshopnál, vagy egy egyszerűbb kis cégnél is, aki nem nagyon komplex dolgokat csinál, ugye az értékesítő telefonon beszél az ügyféle, itt kezdődik az értékesítés, tehát van egy oda-vissza kommunikáció, és három dolgot meg tud tenni. Egyrészt megválaszol olyan kérdéseket, amik mondjuk nem lettek lefedve a gyikben, és mondjuk nem standard kérdések, tehát tud válaszolni. Nagyon fontos, hogy testre tudja szabni azt a terméket vagy szolgáltatást az ügyfélre, ennek óriási értéke van, már is sokkal jobban látom, hogy miért hasznos az nekem. És a harmadik pedig, hogy ellenvetéseket tud kezelni. Tehát ami az ügyfélben felmerül, és amiatt nem fogja megvenni, lehet, hogy egy apró dolog, vagy valami félreértés, vagy valami komolyabb indok van, és mondjuk egy konkurens választana, az értékesítő ezeket a kifogásokat, ellenvetéseket kezeli, és lezárja az ügyletet. És ebből számolik ez a 3-szor, 5-szor, 8-szor, 9-szer akkora konverzió, mint hogyha egyszerűen csak a marketingre bíznánk ezt.
És ez a gyakorlatban azt jelenteni, mindegy, hogy most 3-szoros, 5-szoros, vagy akárhányszorosról beszélünk, hogy szinte ugyanakkor a marketing költséggel behozunk ugyanannyi érdeklődőt, csak abból sokszoros értékesítés meg bevétel lesz, és mondjuk ennek a költsége lehet az, hogy felvettünk 1-2-3 értékesítőt, meg nyilván tettünk meg egy tudást, amiben mondjuk ti tudtok segíteni.
Igen. Most van egy teljesen jó valós példám is erre, ahol ez kicsit ilyen necces volt. Ez egy e-bike-okkal foglalkozó kereskedő cég, és ők nagyon jók voltak már marketingben, és beszéltünk arról, hogy ugye telefonszámokat is kell gyűjteni. Ennyiben nem teljesen ugyanaz, mert egy telefonszámot is elkérni, attól sokan félnek, hogy akkor mi lesz. Ők is tartottak ettől, és pont most múlt héten beszéltem velük, és mondták, hogy igazából 10%-kal lett kevesebb feliratkozó, amiatt, hogy telefonszámot is elkértek, viszont a konverziók az pedig gyönyörűen ment föl, és hát sokkal jobbak lettek az eredmények. Úgyhogy igen, nagyjából hasonló a marketing, a telefonszám az fontos, még ha nem is vagy biztos benne, hogy fogsz-e valaha értékesíteni, hogy a telefonszámot elkezded elkérni, az nagyon-nagyon megér, és utána már akár az ügyfélszolgálat segítségével, akár tényleg egy erre dedikált csapattal nagyon jó eredményeket lehet elérni.
Megbeszéltük ezt az első nagy akadályt. Tudsz-e még hozni egyet-kettőt, amit úgy tipikusan az ügyfelek vagy árontanak, vagy nevezhetjük hibának, vagy nem hibának, hanem hogy így működünk alapvetően, és amin egy kis változtatással nagy előrehaladást lehet elérni?
Igen, hát mehetünk itt sorban, jó néhány ilyen akadály van, tehát ami egy elég gyakori akadály, hogy vannak érdeklődők, vannak leadek, de hogy őket nem megfelelő struktúrában egy CRM, egy ügyfélkezelési rendszerben gyűjtjük, hanem úgy, hogy valahogy jönnek, például sokszor e-mailben megjönnek. Úgy van beállítva a weboldal, vagy a landing oldal, hogy bejönnek e-mailben. Ezzel óriási lehetőségről maradnak le. Hát egyrészt nem elég struktúrált, nem lesznek szegmentálva az ügyfelek normális különböző célcsoportokba, és nagyon kérdéses, hogy mi történik velük. Persze e-maileket lehet nekik küldözgetni, de hát igazából annak a megnyitási aránya is már csak egy ilyen 20-30, legjobb esetben nem tudom, 40%, tehát eleve elveszítem a kommunikációs lehetőséget a legtöbbükkel.
Több mint felével, igen.
Igen, tehát ugye a CRM használata az nagyon fontos. Itt most nem is az a lényeg, hogy melyik CRM-et, sokféle CRM-et használnak az ügyfeleink, egy bizonyos szint fölött bármelyik jó lehet erre, hanem az, hogy mi történik, hogy milyen kultúra alakul ki arra, hogy hogyan használom a CRM-et, hogy ki hívja fel az ügyfelet, hogy mit kérdez tőle, mit mond neki, hogyan fogja egy ajánlat után utókövetni őket. Ha mondjuk most beszélek egy ügyfelel, és azt mondja, hogy igen, igen, érdekes lesz ez a dolog, de majd csak valamikor nyáron, hogy akkor elmentem a CRM-be, hogy ezt az ügyfelet nekem mondjuk májusban fel kéne hívnom. Ezeken múlik nagyon-nagyon sok, és ezt kevés cég csinálja jól, hogy a CRM rendszer tényleg jól is használja, és utána ez megy onnantól kezdve tovább, mert ha van egy CRM rendszer, akkor már minden adat bekerül, az jó. Ha kialakul egy kultúra, akkor a csapat is jól használja, de a CRM-mel kapcsolatban a harmadik lépés, hogy vannak-e jó riportok a tulajdonos számára. Ez kicsit hasonló, mint a pénzügyeknél is, hogy valami történik, nincs róla riportunk, de hogyha van egy jó riport, az ugye tisztánlátást ad az ügyvezetőnek a pénzügyekről is, a mi esetünkben pedig az értékesítésről, az nagyon fontos, hogy a vezető lássa, hogy mi történik, akkor tud elkezdeni bármilyen módon beavatkozni.
Abszolút erre tudok kapcsolódni a riportálásra, mert alapvetően az ügyfelekkel az az első nagy mérföldkő nekünk, hogy pénzügyileg lásson tisztán, de ha utána neki vannak jól gyűjtött adatai marketingről, értékesítésről, vagy a gyártásban, ugye a gyártásról, hát azokból is aztán kincseket lehet kiásni, és megnézni akár, hogy ki hogy teljesít, milyen ügyfelekkel, hogy megy a folyamat, hogy a számok szintjén ott aztán komoly mutatókat lehet hozni, ami még objektívebbé teszi ugye a vezetőnek a döntéseit.
És nagyon sok cégvezetőnél azt látom, hogy hallom, ezt mondják, hogy figyelj, Tamás, én nem értek annyira az értékesítéshez. Én a saját szakmámhoz értek, igen, arra építettem egy céget. Tudom, hogy ezzel van valami baj vagy hiányosság. Egyáltalán szeretném érteni, hogy milyen lehetőségeim vannak, hogy tudom, hogy lehetne ebből többet kihozni, vannak még tartalékaink, de én nem értek ehhez, ezért kéne ebben valamilyen támogatás. Ez egy nagyon jó mentalitás. Sokan az ilyen Facebook hirdetéseink alá szokták kommentelni, mert biztos ilyen pár százmilliós cégvezetőknek majd te fogsz tudni nekik segíteni, mindenféle kritikus hangok vannak, és hát pont azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor azért kell, hogy már legyen egy pár százmilliós vállalkozásuk, mert ott már a gondolkodásban eléggé érettek ahhoz, hogy azt mondják, hogy hát nem akarok és nem is tudok mindent egyedül csinálni. Azért kell nekem mondjuk a gazdasági területen valaki, aki segít, így vagy van, akár a marketingben, mert rájövök arra, hogy ezek az emberek tényleg olyasmit tudnak, amit én mondjuk még nem, és van elég alázatom és nyitottságom arra, hogy igénybe vegyek ilyen külső szakértőket, mert most már szükség van ahhoz, hogy a pár százmillióról mondjuk egy milliárdos árbevételt elérjek.
Így van, ez gyakorlatilag a te vállalkozói utat is, ugye amíg 30 milliós volt a cég, addig megoldottál szinte mindent te, vagy egy asszisztenssel, ma már remögött egy 10 fős csapat van.
Ez pontosan, és ugye nagyon sok szakértelem, tehát amiket én különböző mentoroktól voltam amerikai programokon is, tehát amit onnan összeszedtem, azokkal tudtam ugye építeni a saját cégemet is. Tehát én ugyanezen a fejlődésen megyek át most a saját cégben. Nyilván korábban könnyű volt, mondtam is a Pongorjász Attilának, amikor először beszélgetünk, hogy Attila, én vezettem már 700 fős csapatot, már volt több száz emberem, én nem akarok, én jól el vagyok itt egyedül, csak hát annak meg az a problémája, hogy ha tényleg egyedül vagy, akkor ameddig te dolgozol, addig keresed a pénzt, nincs más opció, és hogyha elmész nyaralni, akkor addig egyrészt elköltöd a pénzt a nyaralásra, és még sokkal több pénzt, amit nem keresel meg, és így az ember egy kicsit a saját cégének lesz a rabszolgája, hogyha mindig egy ilyen one-man show-t csinál, és ő egyedül akarja az eredményeket hozni.
Ugye van a weboldalatokon, meg hirdetésben találkoztam egyébként talán veled először, hogy ügyfelekkel konkrét sztorik, akik konkrét cégnév, konkrét cégvezető is elmondja, hogy milyen eredményeket értetek el együtt, és hát ott bevétel, vagy akár profit sokszorozásról van szó, és ez alapján, amiket mondtál, két ugye fontos idézőjeles elakadás, már ez alapján is nekem átjön, hogy igazából tényleg, ha ezeket rendbe rakjátok, akkor ott tényleg drasztikus változás tud jönni. Még egy ilyen dolgot be tudsz nekünk hozni, hogy kerek legyen, és legyen három.
Igen, igen. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az első, most azt nem is tenném ide, hogy legyen egyáltalán értékesítés, az nagyjából egy beugró, ami ügyfeleinknek alapvetően már szokott lenni, vagy pedig nagyon jó sok leadet szereznek, és már van erre igény. Tehát, ugye az első egyik nagy elakadás, hogy legyen tisztánlátás, nem tudja a vezető, hogy mi a helyzet. A második nagyon fontos dolog, és erre nagyon nagy igény van, és sokan panaszkodnak emiatt, hogy nem motiváltak az értékesítőim, hogy valamit csináljunk, tartsunk nekik egy tréninget, ami egy elég nagy zsákutca különben, és ez egy fontos megkülönböztető mondásunk a piacon, hogy ha bármi bajod van az értékesítéssel, nem a tréning lesz feltétlenül a megoldás. És mondok erre egy konkrét példát egy ilyen helyzetre. Egy irodaszerekkel foglalkozó cégnek az ügyvezető, egy 1,5 milliárdos cég keresett meg azzal, hogy figyelj Tamás, már volt egy kapcsolat így közöttünk, hogy figyelj Tamás, az értékesítők nagyon jól kezelik a meglévő ügyfélkört, de nem igazán tudnak új ügyfeleket hozni, tartsunk nekik tréninget. És általában először csinálunk egy értékesítési auditot, amiből jóval mélyebben átvilágítjuk a cégnek az értékesítési területeit, például a jutalékrendszert. És az derült ki ennél a cégnél, de nagyon sok más cégnél ugyanez a tapasztalat, hogy a meglévő ügyfélkörből nagyon könnyen vesznek föl megrendelést, mert oda megy az értékesítő gizikéhez, aki nagyon csinos, amúgy kicsit elflörtölget vele, felvesz egy megrendelést, és volt egy nagyon jó kis munkanapja, vagy egy része a munkanapnak. De egy új ügyfelet behozni, hát ahhoz meg kell találni valamilyen jelöltet, be kéne egyáltalán jutni hozzá, ki tudja, hogy hány úgynevezett ilyen kapuőrön keresztül, akiknek az a munkaköri leírásuk, hogy távol tartsák az értékesítőt a megfelelő döntéshozótól, be kell jutni, meg kell őket győzni, ki kell onnan fúrni az előző beszállítót, óriási macera, legalább 10-szer olyan nehéz. És nem kiderült, hogy nem azzal van tehát a baj, hogy nem tudnának bejutni cégekhez, hanem nem akarnak. Mert ugyanaz a jutalék a gizikébe való flörtölgetésnél, mint egy vadonatúj cégt behozni, és onnan szerezni a megfelelő mennyiségű árrést. Tehát egyszerűen rossz volt a jutalékrendszer, és ez erre egy nagyon jó példa, hogy nem biztos, hogy tudják, hogy mivel van a baj, csak hogy valamiért nem megy, és mondjuk lehet egy motivációs téma mögött. Tehát az egyik nagy hiba, hogy nincs jó jutalékrendszer, valami van, sokszor túl bonyolult, sokszor nem megfelelő. Talán a legáltalánosabb hiba az, hogy az értékesítőknek nem ugyanaz az érdeke, mint a cégvezető tulajdonosnak. Egyszerűen mások az érdekek, és ellenkező érdekek mentén nem jól halad a dolog.
Ez tök érdekes, hogy az előző beszélgetésben is a vendégemmel beszéltünk arról, és ő hozta be, hogy a tisztánlátás az egy nagyon nagy küzdelem az ügyfeleinél, hogy nem látnak tisztán, beszéljünk pénzügyekről, marketingről, értékesítésről, akármiről. A másik meg a teljesítményarányos bérezés, amit most te is behoztál, hogy ez mind a kettő olyan dolog, ami nagyon sokat tud változtatni egy cégnek a pénzügyi helyzetén, meg minden jellegű helyzetén.
Igen, aki még mindig fix bérben dolgoztatja a kollégát, és most főleg értékesítőkről beszélek, ezt szeretem tisztázni, hogy sok minden értelmezhető másfajta emberekre, más munkakörű emberekre is, de én szeretek csak az értékesítőkről beszélni, mert abban elég magabiztos vagyok, és nem biztos, hogy mindent jól át lehet vinni, mondjuk egy kék galléros gyárban dolgozó emberre, de hogy aki fix bérben dolgozik, úgy általánosságban, ő abban érdekelt, hogy a lehető legkevesebb munkát elvégezze azért a pénzért, de még pont ne rúgják ki. És ez nem azt jelenti, hogy rosszul dolgozik, mert lehetnek más motivációk, de hogy tisztán a motivációs rendszerét nézve szeretném megtartani a pénzemet, azért dolgozom, ha kevesebbet dolgozom, akkor azzal végül is így jobban járok. És van is erre egy nagyon jó példám különben, egy vidéki tévéállomásnak dolgoztam pár évvel ezelőtt, és beszéltem a különböző kollégákkal, és volt egy kétfős operatőr csapat. És ők mondták, hogy ők nagyon lelkesek, ők mennek mindenhova, csinálják a felvételeket, hiszen ők felvételenként kapnak jutalékot, ha kell, még a szomszéd városba is átnek, és ott is csinálnak felvételeket. Fura volt nekem, mert mondom, hogy de hát a szomszéd városban van egy ugyanilyen csapat, csak velük még nem találkoztam, hogy ti mentek oda, miért nem ők csinálják a felvételeket. Ja, hát igen, ők fix bérben dolgoznak, őket annyira nem érdekli. És azért ezek nem is értékesítők voltak, de mennyire mutatja, hogy fontos, hogy meglegyen az anyagi érdekeltség is, egészen máshogy fog mondani, fog működni, de van még ezen kívül két másik fontos összetevő annak, hogy egy értékesítő motiválton dolgozzon.
És mi ez a két másik fontos összetevője?
Az egyik, és ez is egy általánosan, és ez már nem is csak KKV-knál, ez még multiknál sincs meg, hogy őszinte legyek, az, hogy nem csak jutalékrendszer van, ugye ez nagyon szépen multiknál le van szabályozva, a francia igen. régióból megmondják, hogy hogy nézzen ki, tehát nagyon-nagyon precízen le van szabályozva, de a nem anyagi elismerésről mindeközben legtöbb esetben szó sincs. Pedig az legalább akkora motivációs erő, mint a jutalékrendszer, és nem kerül semmibe. És óriási tartalék van ebben, de a cégek általában nem használják, de még a multik is azt mondják, mondjuk egy bankfiók hálózatnál, hogy azt a fiókvezető majd megoldja, hogy akarja. Valami van hónap dolgozó, vagy valamilyen dolog, ki nem volt még hónap dolgozója, Pistike, jó, akkor legyen ő most, tehát hogy ilyen abszolút nem komolyan vett profi nem anyagi elismerési rendszer van, vagy rá van bízva a kisebb vezetőkre. KKV-knál pedig egy páran jól csinálják úgy ösztönből, hogy valahogy úgy el kéne ismerni a kollégákat, de profin összerakott rendszer gyakorlatilag nem szokott lenni, és ez a második nagyon könnyen használható, sok-sok profitot hozó lehetőség.
És mit gondolsz, hogy a nem pénzbeli jutalmazás, meg a pénzbeli jutalmazás, hogy a nem pénzbeli akkor is működik, ha nincs megfelelő pénzbeli, meg megjuttatási rendszer, vagy mindenképp kell mind a két lába ennek a...
Hát nyilván lehet elismerni, hogy ha egy filét sem keres, akkor sokáig nem lesz motivált, de én itt a Herzberg elméletet javaslom, rá lehet keresni, fent van a neten is különböző helyeken, ami azt mondja, hogy vannak motivációs faktorok, és vannak higiénés tényezők. Tehát higiénés tényező az olyan dolog, amivel maximum elégedetlen leszek, legjobb esetben nem foglalkozom vele. Mondjuk például ilyenek, hogy milyen a munkahelyi körülmények milyenek, milyen széken ülök. Lehet, hogyha nagyon rosszak a körülmények, nincs kávégép, nehéz odajutni, nem tudok parkolni, lehet, hogy felmondok emiatt. De ettől nem fogok lelkesen dolgozni. Olyan jó széken ülök, hogy már hát megyek is, alap. És szerzek még egy csomó ügyfelet. Igen, tehát az kicsit ilyen alap. És ugyanide tartozik sajnos a fix bér is. Tehát az emberek lehet, hogy felmondok azért, mert nagyon alacsony a fix bérem. Ez tartatlan, elmegyek máshol, kevés a fix bér, az lehet. De olyan magas a fix bérem, hogy én lelkesen dolgozom, ilyen sajnos nincsen, viszont a jutalék az motivációs tényező. És ugyanígy motivációs tényező az elismerés, motivációs tényező, hogyha valaki nagyon szereti a munkáját csinálni, a fejlődés egy motivációs tényező, a karrier lehetőség, ezek miatt dolgoznak emberek végső soron sokkal lelkesebben, nem azért, mert van egy fix bérem.
És akkor, ha jól értem, van még egy tényeződ, amit tartogatsz.
Igen, az nagyon izgalmas. Ez megint csak multikra, KKV-ra, bárkire igaz, hogy céllal dolgoznak-e az értékesítők. Ezt úgy lehet letesztelni, hogyha mondjuk te neked van egy saját céged, és van egy pár értékesítőd, megkérdezed őket, hogy figyelj, te tudod-e, hogy erre a negyed évre mi a célod? És erre három válasz szokott általában jönni. Az egyik válasz az, hogy hát nincs ilyen konkrét célom, csak szeretnék minél több ügyfelet, minél nagyobb bevételt, minél több árést, valamit, tehát szeretnék minél többet. Ez egy jó hozzáállás. Amúgy minél többet szeretnék. A második válasz az, hogy persze, hogy tudom, hát már is mondom neked, nyitom meg itt a laptopomat, az Excel táblát, és mindjárt mondom mennyi. Igen, nekem 85 millió forintnyi árést kellene behoznom ebben a negyed évben. Tehát ő kapott egy tervszámot, de ez nincs a fejében, valahol megtalálja, vagy nem, és hogy
tehát nem igazán az övé.
Nem a sajátja. És a harmadik és a legjobb válasz, és ezt szeretnénk amúgy a vezetői programunkkal elérni, hogy ilyen értékesítők dolgozzanak a különböző cégekben, hogy azt mondja az illető, hogy persze, 85 millió forint, most tudom azt, hogy nagyjából tartok 30 milliónál, az előrejelzésem a CRM rendszerből azt mutatja, hogy 72 millió zárom ezt a negyed évet, úgyhogy ott még van egy hiány, arra van egy akciótervem, múlt héten ezt csináltam azzal az akciótervvel, jövő héten ezt tervezem csinálni. És ez azért nagyon izgalmas, mert nem csak a motiváltság, hanem egy olyan tudatosság van ebben az értékesítőben ahhoz képest, aki azt mondja, hogy hát csak minél többet, most hétfőn bemegyek, kávézgatok, beszélgetek a kollégák, majd felhívok néhány ügyfelet. Egészen más ez a fókuszáltság arra, hogy pontosan tudom, hogy hol vagyok, mit akarok elérni, és van egy tervem arra, hogy hogy fogok oda eljutni.
Ugye ezen a szinten már nem csak, hogy vállalkozóként látsz tisztán, vagy nem látsz tisztán, hanem konkrétan az értékesítő kollégát is tisztán lát a saját kis rendszerében, a saját kis vállalkozásában, hogy hova kell, vagy hova akar eljutni, hol tart éppen, mit kell még azért tenni, tehát azért ez egy másik szint.
Igen.
Mit gondolsz, hogy 100 magyar KKV-ből hány tart itt?
Hát a kérdés az, hogy 100 magyar KKV-ből hány tulajdonos tart itt? Mert ugye...
Hogy egyáltalán akarjon itt tartani, ugye?
Hát igen, örülne neki, de hogy egyáltalán tart-e itt, mert ugyanez igaz különben a cégvezetőkre, és nyilván az van vezetőként, mondjuk cégtulajdonosként, hogyha dolgokat nagyon jól csinálsz, az eszméletlenül lassan elkezd másolódni a csapatban. Nagyon-nagyon lassan, a példamutatás. Uh-huh. Ha bármit rosszul csinálsz, az azonnal másolódik. Tehát, hogyha a cégvezetőnek nincs célja, nem tudja, hogy akkor ebben az évben hova akar eljutni, mi az ő célja, mennyi profitja lesz, mennyi bevétele, stb., akkor nagyon nehéz ezt elvárni egy értékesítőtől, mert átmegy, hogy ő sem tudja, hogy mit szeretne. Tehát fontos ezt először magunkban tisztázni. Nagyon érdekes, amit ugye kérdeztél, és nem ezt kérdezte, csak erre válaszoltam, de azt is kérdezte, hogy az értékesítőknél ez hogy áll. És nekem az a tapasztalatom, és ezért nagyon fontos a vezető, hogy az értékesítőknek, és ez nem egy ilyen statisztika, ez csak a saját megérzésem vagy tapasztalatom, hogy nagyjából a 15%-a magától is ilyen. Tehát ha valakinek most itt a hallgatók közül vannak értékesítői, tudod, hogy van az 1-2 ember, aki tök jó, tervez, pozitívan gondolkodik, halad, küzd, csinálja, eltökélt, pörög, tehát van mindig egy-két ilyen jó ember. Csak az a különbség, hogyha ugyanilyeneket akarunk hozni, az elég nehezen működik, mert nagyon kevés van belőlük, meg nem is derül ki azonnal. Viszont azt meg lehet csinálni, hogy a megfelelő vezetői támogató rendszerrel, ugye ezt hívjuk vezetői, tehát sales vezetői szisztémának, hogyha azt működteti valaki, akkor az embereknek a 85%-a lesz ilyen, és nem 15. És sajnos még úgy is maradt 15, akit pedig a jó Isten se tud már segíteni, és nem jó helyen vannak azok az értékesítők, nem jó nekik az a munka. Itt pedig egy másik mentoromnak, Egri Andrásnak van egy nagyon nagy mondása, hogy a leggyakoribb vezetői hiba az az alul teljesítés tolerálása. És sajnos arra a másik 15%-ra pedig ez igaz, és hogyha most valaki őszintén belegondol, hogy eléggé toleráljuk az alul teljesítést, ha még emellett fix bérben is dolgoznak az emberek, eleve arra törekednek, hogy pont ne rúgnék ki őket, ez okoz nagyon sok felesleges költséget, amikor te a gazdasági részt átnézed a cégekkel.
És akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy úgy lesz a 15%-ból 85, hogy igazából az embereket nem cserélted ki gyakorlatilag, tehát nem az, hogy hoztál olyat, akinek jobb a hozzáállása, hanem azokat a rendszereket, amikről eddig beszéltünk, azokat rendbe rakod a cégvezetőnek a fejében is, meg konkrétan technikailag is, stb., akkor lesz a 15-ből szépen 85, azért mert segítesz, támogatod gyakorlatilag az értékesítőket.
Ez így van, és igazából nem biztos, hogy ugyanabból a 15-ből lesz a 85, vagy hogy ugyanabból a maradék 85-ből lesz ez a 85. Helyenként, amikor a vezető, nagyon gyakran tapasztaljuk ezt, hogy amikor a vezető elkezd fejlődni, előrefele megy rendszerekkel, gondolkodásban, akkor vannak munkatársak, akik velük maradnak, és vannak, akik pedig ebből köszönik, nem kérnek, mert nem szeretnének fejlődni, és akkor helyettük mindig jobbak jönnek. Tehát ez a jó hír ebben, hogy ahogy cserélődnek az emberek, mindig egyre jobb és jobb emberek jönnek ahhoz a cégvezetőhöz, aki saját magát is fejleszti. Erre John Maxwellnek van egy ilyen nagyon jó kis mondása, hogy ha a vezetői készséget 1 és 10 között nézzük, és mondjuk valaki 5-ös szinten van, akkor a kollégái 1-es, 2-es, 3-as, 4-es szinten lesznek. De hogyha ő fejlődik, és mondjuk 8-as szintre kerül, akkor már 5-ös, 6-os, 7-es emberei is lesznek, és így, ahogy egyre fejlődik, egyre jobb embereket tud bevonzani és megtartani.
Ugye mondtad, hogy nagyon fontos, hogy legyenek célok az értékesítő előtt, és mit látsz, ez egy összetett kérdés, igyekszem értetően megfogalmazni, hogy épp mostanában jött ez a gondolat nekem, hogy miért nem csinálnak üzleti tervet a cégek, pedig ugye az ügyfeleknél nyilván alapvető, hogy mi csinálunk üzleti tervet, de nem egy olyan üzleti tervet csinálunk, ami a banknak kell, vagy valami pályázathoz, hanem egy olyat, amit rendszeresen megnézünk, és látjuk az irányt, hogy haladunk, tehát egy gyakorlatilag használható üzleti tervet, és hogy miért nem csinálnak a legtöbben, hát valószínűleg azért nem csinálnak, meg szerintem az lehet egy legnagyobb akadálya, hogy ez elkészüljön, hogy a tényszámokat sem látják tisztán, és ha azokat nem látod tisztán, akkor mit tudsz tervezni? Tudod, hogy mennyi volt a bevétel, akkor most rárakunk 10%-ot, és akkor majd az lesz. hogy az ügyfelek, vagy akikkel dolgozol, megkeresnek, mennyire látnak ők tisztán, hiszen ugye az értékesítésben is ahhoz, hogy az értékesítők szintjére tudj nekik konkrét célszámokat tisztán adni, ahhoz neked a nagy képet is tisztán kell tervezni, látni, és akkor tudsz célokat kitűzni, hogy oda akarunk eljutni, és azért oda akarok eljutni, mert tudom, hogy ha azt lebontom, akkor ott lesz nekem mondjuk annyi eredmény év végén. Hol tartanak ezek az ügyfelek?
Hát nagyon változó, mert egy kicsit a tulajdonos személyiségétől függ, hogyha ő egy amúgy is egy ilyen eltökéltebb, célorientáltabb ember, akkor általában vannak tervszámok, de valóban nagyon sok helyen hiányzik. Nagyon érdekes, mert sokszor van az, hogy a tavalyi évhez képest nézzük. Tehát a tavalyi év azonos időszakán mennyi volt, jaj, de fölötte vagyunk pár százalék, és erre is van egy nagyon jó kis ügyfélsztorim. Ez egy olyan cég volt, aki pont ezt csináltak, hogy tavalyi évhez képest, de jó, hogy 3-4 százalékkal fölötte vagyunk, és ott ugye milyen óriási szerepe van a célnak, és meg is beszéltem velük, hogy figyeljetek, felejtsük már ezt a tavalyi évet, hogy hogy volt, tűzünk ki most egy célt erre a következő évre, és csak azt tartsd a szemed előtt, mert nem lehet egyszerre több dologra fókuszálni, több célt nem lehet szem előtt tartani, és én abban hiszek, hogy ambiciózus célkitűzés, és utána viszont pesszimista tervezés, mert ne az én, hogy jó, majd biztos valahogy összejön, hanem akkor ahhoz egy rendes terv szükséges. És ezt megcsinálták, és tényleg elkezdték csak a nagyobb célon tartani a szemüket, és már bőven eltelt abból az évben, már több mint 6 hónap ilyen augusztus-szeptember környékén beszéltünk, és mondom, hogy nézzük már, hogy a tavalyi évhez képest. De hát Tamás, hát te mondtad, hogy na az, igen, nem azt nézik együtt, de most azért nézzük meg. És amikor így ránéztek, a 60%-os növekedés volt a tavalyi évhez képest. Tehát nagyon komoly változás azáltal, hogy jó célt tűztek ki.
Egyfajta fókuszváltás gyakorlatilag, és ennyit jelentett.
Igen, igen, óriási szerepe van. És ez ugyanúgy igaz egy egyéni értékesítőnél is, hogyha ő mer nagyobban gondolkodni, azt tartja a szem előtt, nem az akadályokat, a félelmeket, hanem azt, amit szeretne. Ugye pont most hallottam egy ilyen beszélgetést egy ügyvéd hölgyel, aki panaszkodott, hogy nem megy annyira jól a biznisz, és így mondták neki egy másik coachnak hallgattam, hogy a beszélgetés, mondta neki, hogy hát azt tartsd a szemed előtt, hogy milyen jól fog majd menni, és mondja, hogy de hát hogy tudnám azt tartani, amikor bemegyek az irodába, és azt látom, hogy nincs pénz, hogy nem megy, akkor hogy tudnám ezt? És pont ez a lényeg, hogy ne arra gondolj, ami van, mert értem, hogy rossz a helyzet. Ne arra gondolj, ami van, hanem, hogy amit szeretnél, hogy azt tartom szem előtt, arra gondolok, azt vizualizálom, és jönnek különböző helyről a támogatások ehhez, hogy azt mégiscsak el tud utána érni.
Igen, igazából amíg arra tekintesz, hogy milyen szarság van, addig az nem tudsz rajta változtatni, meg segíteni.
Igen.
Érdekes, mert említetted korábban, hogy ti ezzel különböztetitek meg magatokat a piacon, hogy ti nem csak egy tréninget tartatok, meg egy ilyen motivációs előadást, és akkor majd azzal fellendül a dolog, hanem másra módszertanotok. És ugye nem csak értékesítésben vannak motivációs előadások, hanem magánemberként is, ha egy kicsit spirituálisabb vagy nyitsz az önfejlesztés felé, akkor vannak ilyen könyvek, előadások, és vannak ugye ennek ellenzői is sokan, visszhangok, hogy hát ez hülyeség, meg mit tudom, hogy motiváció, meg itt nagy célok, semmi értelme, de hogy tök érdekes, hogy te ezt a gyakorlatban látod, hogy egy ilyen fókuszváltás pénzügyileg, üzletileg, számszerűen levezetve, sokkal nagyobb bevételt, és ezzel együtt ideális esetben sokkal nagyobb nyereséget is jelenthet, csak azért, mert nem a múlt évhez hasonlítjuk, és visszahúzódunk a csigaházba, hogy na, egy kicsit jobbak vagyunk, akkor nem olyan rossz ez a helyzet, hanem azt mondjuk, hogy ott a kitűzött inspiráló cél, és afelé tekintünk.
Igen, és olyan pont ezért, mert abban én sem hiszek, hogy rendeld meg az univerzumtól, és akkor hátad ősz, és minden majd megy magától. Tehát ez nem így működik, hanem kitűzel egy ambiciózus célt, és utána elkezdesz gondolkodni, hogy ez hogyan érem el, és ott viszont már pesszimista vagy. Nem azt mondom, hogy jó, akkor elindultam a TikTok csatornát, onnan majd bejön mitté mennyi ügyfél. Aha. Hanem, hogy reálisabban, akár inkább pesszimistában gondolkodok a tervezésnél, ezért nem jön ki a matek. Úgyhogy újabb ötletek kellnek, újabb dolgokat találok ki, még akkor valamit, még egy újabb terméket bevezetünk, egy újabb piacot megcélzünk, tehát hogy vannak ötletek, hiszen ezt a nagyon nagy célt sokféleképpen próbálom bebiztosítani. És ezek által lesz az, hogy jóval többet érek el, mint hogyha az egész műveletet el sem kezdtem volna. Tehát nagyon fontos a célkitűzés, de nyilván közben mellette van a tevékenység, ami anélkül nem nagyon fog menni ez a dolog.
Értem, tehát igazából érdemes a számok szintjén is célokat optimistán, meg magasra lőni, viszont a tervezés, annak a modellezése, azt egy kicsit pesszimistában.
Nagyon reálisan, és inkább pesszimistában.
És akkor ez biztonságos.
Igen, mert nagyon sokszor, ami az Excelben kijön, ezt valószínűleg te is tudod, az a valós életben nem jön ki. De olyan nem szokott lenni, hogy az Excelben sem jön ki, és a valós életben mégis. Tehát az már nagyon fura. Ezért kell az Excel, hogy legalább lássuk, hogy legjobb esetben mi lehetne. És van még ez egy érdekes példám, ami viszont alkalmazotti szinten volt, egy egyik cégnél jutalékrendszerről beszéltünk, és úgy nézett ki a jutalékrendszere, hogy a csapatnak volt egy alapbére, és azt mondta, hogy erre kaptok pluszban jutalékot, de legalább ezt a szintet, ezt hívta target egynek, tehát cél egynek, ezt legalább hoznatok kell, a fölött már van jutalék. Amúgy, amit igazából szeretnénk elérni, ez a target 2, ez már egy magasabb, az álmunk pedig a target 3, akkor szuperek vagytok, hogy azt is eléritek. Ez volt a kiindulás, és nyilván mi történt? Az értékesítők a target 1 alatt, pont picivel fölött, tehát nagyjából ott voltak, ami az elvárás volt, mert ez nem egy cél volt, ez egy tervszám volt, és én nagyon ellenzem azt, hogy tervszámhoz kössük amúgy a jutalékrendszert, pont emiatt, tehát mindenki arra fókuszált, hogy akkor ez a target 1, ezt kéne behozni, jaj, de jó, most már innen jutalékot kapunk. És azért szeretek amúgy KKV-kkal dolgozni, most már mondhatom multikkal szemben, mert azt mondtam ennek a cég tulajdonosnak, hogy figyelj, töröld el ezt a KO-t. Tehát ne legyen azt, hogy az alsó szinten az alatt nem kapsz, a fölött kapsz. Egyrészt nem ugyanaz az érdek, mert neki tulajdonosként is érdeke, hogyha csak a 90%-át hozzá kell, az is pénz. Tehát át kell alakítani a rendszert. De ezt egy multi nem annyira veszi meg. Én még sokat dolgoztam, az főleg az első években multiknak, és nem nagyon lehet ott igazán jó ötletet végvinni a tényleg a külföldi főnökségen, hogy jó, akkor az egész rendszerünket átalakítjuk, az egy nehezebb történet. Viszont egy KKV cégvezető így megcsinálja. Na és ő is ezt csinálta, és eltelt 2 hónap, és gondolj bele, hogy mi történt a csapattal. A target 1-nek az alján voltak végig, és azt is mondta, még ez is fontos, hogy ne csak az, hogy megszünteted ezt a gátat, de a kommunikáció a vég a target 3-ról szóljon. Arra jöjjön mindenki, azt nézzétek a nem anyagi elismerésben, mutasd nekik, hogy hol tartanak, mentoráld őket, stb. Stb. És 2 hónappal később a csapatnak a legnagyobb része az a target 2 és a 3 között volt, és közelebb a target 3-hoz. Egyszerűen csak azért, hogy a fókuszuk mind volt, eddig a kicsi számon, és még egy ilyen negatív érzelem is kapcsolódott hozzá, most meg egy optimistább, sokkal nagyobb gondolkodás a target 3-on, és annak azért az eredmény, oda kerültek a teljesítmények is.
Ahogy készültem a beszélgetésre, voltak olyan gondolatok, amiket nem teljesen értettem tőled, így, hogy nagyon fókuszáltan beszélsz, vagy kommunikálsz arról, hogy a vezető mennyit számít ugye az értékesítésben, ez egy kulcsmondatot. Igen. És most viszont szerintem nekem is, meg aki hallgatja, az nagyon átjön, hogy igazából nem is arról beszélünk, hogy most maga az egy szemértékesítő, a 10-ből ő most milyen ember, milyen tulajdonságai vannak, milyen mindsete, vagy milyen technikákat kell itt alkalmazni, hanem sokkal inkább, hogy a cégvezető milyen rendszert tesz mögé, pénzbeli rendszert, juttatásokat, a marketing, hogy hozza a leadeket, mik a folyamatok, és hogy igazából mondtad, hogy nyilván a csapatban azért tudnak cserélődni az emberek, de hogy egy ugyanolyan átlagos vagy középszerű értékesítő, ha mögé tesszük ezt az egészet, gyakorlatilag sokszorosan tudja hozni.
Igen, és ez sokkal többet hoz, mint egy tréning, mert a tréningen, ha csak elküldök egy nem jól menedzser csapatot egy tréningre, akkor elmennek, elvégzik, mindenkinek nagyon tetszik, azon nincs baj, de utána a csapatnak a 85%-a 2 hónappal később már rég visszatért a régi módszerekre. Tehát nem alkalmaz belőle semmit, nem történik semmi változás a gyakorlatban. Ha viszont a vezető kezd el változni, és ezeket a rendszereket szépen egymás után bevezeti, akkor az húzza magával az értékesítőket, és eljutunk oda, és erre is van egy nagyon jó kis sztorim különben, eljutunk oda, hogy már megéri képezni a csapatot. Nem. Ez egy olyan beszélgetés volt, egy viszonylag nagyobb cégnek az értékesítési vezetője, az ügyvezető és a HR vezetők voltak ott. Beszélgettünk arról, hogy ők elengedték, kitörölték a teljes jutalékrendszert a csapatban, megkérdezték a kollégákat, hogy mit szeretnétek, fixbért inkább, vagy akkor ezt a jutalékosat. Mondták, hogy nem, inkább a fixbért szeretnénk, na jó, el is töröltük. Ugye ez érződik, hogy ezzel van baj. És egy kicsit elkezdtem kampányolni a 3 ember felé, hogy figyeljetek, ez kell egy jutalékrendszer, mert már elkezdték érzékelni ennek a hátrányát, hogy kiadnak feladatokat, és nem csinálják meg az emberek, mert nem érdekli őket. És erre azt mondja, és eszmetlen tisztán látással mondta ezt a HR vezető, és nagyon, nagyon érdekes volt, azt mondta, hogy de hát figyeljetek, hát hogyha most mi újra behozzuk ezt a jutalékrendszert, akkor az emberek oda fognak jönni hozzánk, és minket kezdenek majd így kérdezgetni, hogy akkor honnan szerezzenek több ügyfelet. Igen. És így néztünk egymásra az értékesítési vezető, az ügyvezető, hogy hát végül is ezt akarjuk elérni, hogy érdekelje őket, hogy honnan szerezzenek ügyfeleket. Tehát pont ez a lényeg, hogy ezzel az egész rendszer, és nem csak a jutalék, sok minden más játszik össze, aminek a végén a kolléga nem azt mondja, hogy hát menjek el egy tréningre, jó, hát akkor is lesz ott kaja, lesz olyan jó kávé, hanem hogy mit tudnék még tenni, hogyan felügyek, adjál nekem visszajelzést, mondjál tippeket, a többiek mit csinálnak jól,
mit tudok én még alkalmazni, eddig még nem csinálok, segíts nekem, hogy jobban menjen, és az a tulajdonos, aki eddig egy valamilyen értékesítési vezetőnek érezhette magát, aki hívta a raportra, beszámoltatásra az értékesítőket, most már mentora lesz az értékesítőknek. Nem az ő által kiadott tervszámot akarja mindenki kénytelen kelletlen behozni, hanem az egyes kollégáknak saját céljuk van, saját magának tűz ki valamit, és a vezető pedig ott van mellette mentorként, visszajelzést ad, támogatást ad, és így sokkal-sokkal nagyobb energiával tud haladni az egész csapat.
Az jut eszembe, hogy milyen érdekes, hogy ugye maga az értékesítési csapat vagy terület, az egy nagyobb cégen belül az egy kis területnek számít, mert mondjuk egy gyárban azért ott a gyártás, karbantartás, beszerzés, ki kell logisztikázni a dolgokat, stb., az árazás, pénzügy, stb., és hogy mennyi múlik ezen a kis szűk csapaton, ugye? Mert hiába működik minden jól a cégben, hogyha az értékesítés mondjuk átlagos, és nem ott tart, ahova ti tudtok segíteni, hogy eljusson, ugye hatalmas különbség tud lenni, ugyanaz a csapat, ugyanaz a cég, ugyanaz a struktúra, csak ha az értékesítés ideálisan működik, akkor igazából lehet, hogy nem 10% az árbevétel arányos eredmény, hanem 20, vagy lehet, hogy nem nulla közeli, 20 adóban működik ugyanaz a cég, hanem elkezd profitot termelni.
Abszolút, és ilyen számomra ez egy viszonylag szerencsés terület, mert hogy sokkal megfogható, mint mondjuk más témák, ahol mondjuk dolgoznak tanácsadók, azok is nagyon értékesek, nem látszik rögtön. Itt az, amikor van egy 160 milliós árbevételű cég, 4 értékesítő, és akkor arról beszélünk, hogy pár millió forintot elköltsünk-e valamilyen módon az ő fejlesztésükre, ez nagyon soknak tűnik, hát pár millió forintot elköltsünk. Tenni. És akkor azt szoktam kérdezni, hogy figyelj, jól értem, hogy neked mondjuk 4 értékesítőd van, hogy egy értékesítő 40 millió forintnyi bevételért felel? Tehát, hogyha ő mondjuk a csapat mondjuk 10%-kal jobb, vagy 10%-kal gyengébb, az azt jelenti, hogy 4 millió oda-vissza per fő. Tehát ugye 160 milliónál az 16 millió oda-vissza, az 32 millió forintnyi bevétel múlik azon, és ez nem nagy változás, ez nem duplázás, meg többszörözés, csak egy picivel, hogy jobbak vagy gyengébbek, tehát nagyon-nagyon sok múlik ezen. Ráadásul ez egy olyan befektetés, ha úgy nézzük, amit most ebben az évben megcsinálok, és örök életre a rendszer, főleg amit, mert a képzés az nem feltétlenül marad meg örök életre, de a vezetői rendszert kialakítod, az éveken keresztül szolgálni fogja a céget, és magasabb szintre hozza az embereket.
Ezt én is szoktam mondani így a controlling kapcsán, hogy igazából azok a rendszerek, az a gondolkodásbeli változás, azok a jobb döntések, az a tudás, tapasztalat, ami ott egy együttműködés során keletkezik a cégvezetőnél, az ugye aztán örökre szolgálni fogja őt. Mi van még, ami szerinted fontos, és amiről nem beszéltünk, és kulcsfontosságú itt az értékesítés, meg az értékesítési vezető, meg a csapat kapcsán, hogy jól működjön, olajozottan működjön ez a gépezet?
Igen, ez talán még egy olyan terület, amit nagyon sok vezető, szélvezető vagy cégvezető nem biztos, hogy jól csinál. Ez az, hogy milyen ritmusa van az értékesítésnek. Én abban hiszek, hogy az értékesítésben csak hetek léteznek. Tehát magyarul az egyik példa az, hogy van egy akár értékesítési vezető, vagy egy cégvezető, hogy mondjuk havonta tart egy megbeszélést, hogy akkor összehívom a csapatot, havonta gyertek, gyerekek, nézzük meg, mik a számok, és azt látom mondjuk május elején, itt az április, ez nagyon gyenge volt. És akkor mit tudok csinálni? Hát lecseszem őket, hogy hát ez nagyon gyenge volt, amit itt csináltatok, kapjátok már össze magatokat, és akkor reménykedem abban, ugye ez a remény, mint stratégia, szabadon Tim Ferriss után, az ugye nem lesz túl jó, hogy akkor majd talán a május jobb lesz, és akkor legközelebb június elején is beszélünk. Véletlen szerencsém volt, jobb lett a május, na azért már kezdtek alakulni, de most aztán húzatok bele. Tehát ez olyan, mint egy foci edző, aki nincs ott a meccsen, nincs ott az edzéseken, és az újságból elolvassa, hogy akkor hogy játszott a csapat. Tehát nincs a vezetőnek ráhatása, ha csak havonta csinál bármit. És miért csinál havonta bármit? Érthető teljesen, hiszen ő egy ügyvezető, millió más baja van. A kontrollinggal kéne foglalkoznia, a marketinggel kéne foglalkoznia, ha olyasmi, akkor a gyártással, beszerzéssel, tehát nagyon sok kalapja és dolga van egy embernek, ezért nincs elég ideje. Én azt mondom, és ezt szoktam is javasolni az ügyvezetőknek, utoljára ma reggel, akivel beszéltem, hogy azt a 20%-ot csinálja jól, ami az eredmények 80%-át fogja hozni. És ez pont ez, hogy minden héten valami történik. Az én javaslatom különben, hogy minden héten legyen egy csapat megbeszélés, egy hétindító csapat megbeszélés, ahol bejön a nem anyagi elismerés, ahol bejön az, hogy megosztunk egymással a legjobb gyakorlatokat, ahol kimutatom a számokat, az eredményeket, ugye a tisztánlátás, ahol ott van a céllal való dolgozás, tehát ezek ott jelennek meg ezen a heti megbeszélésen. És a másik
másik hiba, hogy csak megbeszéléseket tartok, ilyen nagy csapat megbeszélés, még lehet, hogy hetente is, azzal pedig az a gond, hogy egész más a célja egy heti csapat megbeszélésnek, mint az egyéni mentorálásnak. Nem utolsó sorban egy csapat megbeszélésen nem igazán jó leszúrni valakit, hogy hát Dezső, mi a franc van veled, hogy nem tudtál haladni? Hát nem igaz már, hogy hónapok óta nem hozod a számokat. Erre szegény kolléga maximum defenzív tud lenni, megmagyarázza, igen, most volt egy nagyobb ügylet, az sajnos átsúszott a következő hónapra, de most van egy új ügyfél, hogyha az bejön, azzal egy negyedéves tervszámot behozok. Tehát én, mint vezető, kényszerítem bele az embereket, hogy magyarázkodjanak, és azért ebben elég jók is, és ezt meg is tudják magyarázni. De ezzel szemben, hogyha minden héten beszélek a kollégákkal, és minden hetet úgy kezdek, hogy figyelj, tudod, hogy mi a te célod? Most hol tartasz ahhoz képest? Mi az előrejelzés? Mi hiányzik? Mit fogsz csinálni? Mit tettél múlt héten? Mit csinálsz ezen a héten? Ez olyan támogatást jelent, amit különben elég kemény, és sokan azt is gondolják, hogy de hát így raportra hívni a kollégákat, ennyire keményen beavatkozni, ez azért tudja megtenni, vagy az a vezető tudja megtenni, akinél a kollégák érzik, hogy a szándéka jó, és tisztázva van, hogy az értékesítő a saját céljaért dolgozik, nem azért, hogy a főnöknek megfeleljen. Akkor ez a fajta viszonylag kemény menedzsment nagyon szépen működik, ez működik minden olyan szervezetben, ahol nem fix béres emberek dolgoznak, mint például a pénzügyi tanácsadók, vagy ingatlanosok, vagy az MLM-ben, tehát ahol emberek tényleg önként vesznek részt ebben a tevékenységben. Ide tartoznak egyesületek, sportklubok és minden más hasonló. Ott csak az működik, hogy inspiráló módon vezetem az embereket, és akkor egy ilyen beszélgetés az nem raport, hanem az egy mentorálás, és támogatom őt, hogy elérje a céljait.
És hát ez hatalmas különbség energiákban, meg ahogy kijön mondjuk erről a beszélgetésről az az értékesítő, egyik esetben, meg másik esetben milyen érzéssel jön ki, és hogy fog aznap meg azon a héten dolgozni.
Pontosan, és ugye ami fontos, ugye a hónaphoz képest, mert ezt lehetne havonta is tartani, hogy van egy megállapodás, hogy akkor mit fog megcsinálni, és a következő héten azt nézzük, hogy jó, amit megbeszéltünk, az hogy áll, mit sikerült ebből elérni. És itt jön be az alulteljesítés tolerálása, hogy nagyon sokszor az van, hogy nem tudom, hogy miért nem teljesít jól ez a kolléga. Ezt is sokszor mondom, hogy hát nem megy jól. Egyszer hallottam egy cégvezetőtől, hogy igen, felvettem egy értékesítőt, és még elég tehetséges is volt a hölgy, és hogy mégsem ment. Tehát, hogyha ha ebben gondolkodunk, az nyilván kevés, ezt sokkal jobban kéne érteni, hogy mi miatt van. Hogy azzal van a baj, hogy az illető nem is érti, hogy mit kéne csinálnia, nem ment át tisztán az üzenet, vagy nem motivált, nem csinálta meg. Tehát a tevékenységet, a siker okozó lépéseket nem tette bele, vagy pedig beletette, de nem ment jól, tehát mondjuk telefonált sokat, csak nem feltétlenül jó stratégiával vagy technikával, és ezért nem működött. Ezt nagyon fontos lenne megkülönböztetni, mert már egy új értékesítő felvételnek az első egy-két hetében kiderül, hogy motivált vagy nem motivált, mennyire megy neki, vagy szüksége van-e támogatásra.
Nagyon jó témákat hoztál, Tamás, meg nagyon jó válaszokat, és önnek külön örülök, hogy igazából nem technikákról beszélgettünk, nem nagy elméletekről, hanem tényleg gyakorlatias és ilyen rendszer szintű dolgokról, amiknek aztán tényleg sokszoros hatása lehet ahhoz képest, hogy mondjuk mondasz egy technikát, és biztos, hogy nagyon sok technika ott van a zsebedben, amit tudtál volna hozni, de azokat akár máshonnan is meg tudják tanulni a hallgatók, viszont nagyon sok dolgot hoztál, amit még lehet, hogy máshol nem hallottak, és gyakorlatilag be tudják építeni.
Igen, nagyon fontosak a technikák, és tudok mondani 5 témát csak, amire sok-sok technikánk van, és ezt is tanítjuk, csak a sorrend a fontos szerintem, hogy ne a technikákkal kezd, hanem az egész vezetői rendszerednek az összerakásával, és amikor már nagyon lelkes a csapat, akkor jöhetnek a technikák, de technikákban, amiről amúgy szoktam beszélni, az egyik legfontosabb a bizalomépítés, erről van ugye egy könyvem is, a bizalomépítés könyve, hogy különböző személyiség típusokra testre szabottan hogyan érdemes az érzfolyamatot működtetni, hogy egész máshogy kezelek egy olyan ügyfelet, aki kapcsolatorientált, barátkozós, beszélgetős, mint egy olyan, aki full teljesítményorientált és türelmetlen, és akár kicsit agresszív is, tehát hogy máshogy kell ezeket az embereket kezelni. A legtöbb értékesítő és cégvezető olyan ügyfeleket tud kezelni, mint ő saját maga, velük megértik egymást könnyebben. Tehát a bizalomépítés az egyik téma. Technikákban egy másik elég gyakori hiba, szoktak ezzel is megkeresni cél, hogy elkezdtünk telefonálni, tudnál abban segíteni, hogy egy szkriptet írjunk, hogy mit mondjanak az emberek telefonban? Ez egy teljesen jogos kérdés. Csak hogy a szkript az nem egy mondás, hanem a script az egy kérdéstár. Tehát az értékesítő ne dumáljon a telefonban, hanem kérdéseket tegyen fel, hogy megértse az ügyfélnek a fájó pontjait, a szempontjait, és ez alapján testre szabottan egy jó megoldást tudjon neki nyújtani. És akkor utána a megoldás bemutatásával kapcsolatban is vannak technikák, ide jön be egy picit a nyilvános beszéd is, mint eszköz, és utána a következő lépés az ellenvetések kezelése, hogy legyen a csapat felvértezve ellenvetés és kifogás kezelési technikákkal, majd a végén az utókövetés és a zárás. Ezek nagyon konkrét dolgok. Ha nincs megfelelő utókövetés, akkor minden más jól működött, de az értékesítő azt hiszi, hogy majd úgy is jelentkezik az ügyfél, ha akar valamit, ezzel óriási pénzt hagynak ott cég az asztalon. Ez csak egy kicsit, mert most egy kicsit így felkorbácsoltál a technikákra, hogy nem volt róla szó, de csak egy áttekintés, hogy ezek nagyon fontos technikai témakörök legalábbis.
És mit gondolsz, mennyi idő alatt lehet komolyabb eredményeket elérni? Most van egy 500 milliós, 1 milliárdos cégem, az értékesítés olyan, amilyen, és elkezdünk együtt dolgozni. Mennyi idő az, amíg eljutunk ezeken a lépéseken keresztül, amikről szó volt? Nem azt mondom, hogy 100% is tökéletes, és nem kell többet beszéljünk, de amikor már egy erős szintre el lehet jutni. Hónapok kérdése ez, vagy évek kérdése, és nyilván úgy, hogy mondjuk én ebbe bele akarok állni, tehát nem az van, hogy megkeresem,
az nem árt.
Fellendültem, aztán utána meg nincs időm vele foglalkozni.
Attól függ, hogy milyen állapotban van a cég, ugye ez nagyon fontos, hogy mondjuk egy gazdasági áttekintés mennyire segít, tehát mennyire nagy a baj, tehát hogy van egy ilyen része is. Én azért azt tapasztalom, hogy egy év alatt, tehát az első évben nagyon gyorsan lehet eredményeket elérni. Nekünk van egy ilyen kis elismerési rendszerünk az ügyfeleink felé, kicsit viccesen ilyen harcművészeti övszintek, tehát amikor valakivel beszélünk, felmérjük, hogy hol tart, tipikusan fehéröves szinten szoktak tartani, mint amikor az ember beiratkozik egy harcművészeti iskolába, de elég gyorsan el lehet érni a sárgöves szintre, utána a zöld, kék, barna, fekete, ez egy kis játékosság. De amikor a sárgövet elérik, az már nagyon komoly változást hoz. Volt több olyan ügyfelünk is, aki ezzel már meg tudta duplázni a bevételét csak a sárga övvel, függ az iparáktól, meg egyéb dolgoktól, de a sárga övet most például ebben a tavalyi évben nagyon sokan fél év alatt elérték. Az az egyik ügyfelünk, akinél 270 millión stagnált az árbevétele már évek óta, és elkezdtünk együtt dolgozni, és gyakorlatilag egy konzultáció, sales stratégiai konzultáció abban segített, hogy hogyan priorizálja a leadeket, mert marketingben nagyon erősek voltak, ezzel már fel tudtak menni 430 millióra a következő évben. Tehát sokszor egy-egy dolog is segít. Igazából én azt mondom, hogy egy ilyen egy-két év alatt nagyon-nagyon komoly változásokat lehet elérni, mint hogy ez a cég is a 430 millióra 570 millióra ment, és úgy utána 570-ről 2,2 milliárdra. Az egy nagy, de ott már a vezetői témák voltak napirenden, és utána 5,5 milliárd lett a következő évben az eredményük, vagy a bevételük.
Itt közeledünk az időnk végéhez, viszont még egy kérdés van, ami engem nagyon mozgat, és pont kapcsolódik ehhez, amit mondtál, hogy sokszorosára tud nőni a bevétel, viszont azt tapasztalom ügyfeleknél, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen úton akarnak ők skálázódni, melyik termékeket, melyik szolgáltatásokat, milyen értékesítési csatornán, és ami miatt nem mindegy ez, hogy mekkora profit tartalma van annak a terméknek, szolgáltatásnak, egyáltalán van-e neki, vagy igazából nullás, vagy akár veszteséget termel, csak ha ez nincs kimutatva, akkor ugye simán lehetnek a rendszerben olyan szolgáltatások, olyan projektek, ami igazából nem hoz pénzt, bevételt hoz, de nyereséget ár és nem hoz a cégnek. Ezt mennyire látják tisztán szerinted a cégvezetők? Mert oké, hogy tudunk növekedni értékesítésben, de ha nem a megfelelő úton megyünk, akkor igazából nem mondom, hogy az rossz, hogy növekszünk, de hogy nem feltétlenül jelent akkor előrelépés.
Szerintem nagyon fontos ezzel foglalkozni, erre mi inkább csak rámutatni tudunk, és itt lehet akár ugye közöttünk is egy ilyen partnerség, hogy amikor azt látjuk, hogy egy cég ebben nem túl erős, akkor például ebben lehetnek megint csak különböző szakértők. Én azt látom még, hogy amikor ezzel nincsenek tisztában, hogy pontosan melyik terméknek, szolgáltatásnak milyen az árrése, akkor fordul az elő, hogy az értékesítők bevétel alapon vannak fizetve, és akkor az értékesítő azonnal rámegy arra a termékre, mert kisebb az árrése, mert az könnyebb eladni. Tehát nagyon fontos, hogy itt is az érdekeltség rendben legyen, és az egész cég azon dolgozzon, mindenki az árrésen, vagy valamilyen fajta fedezetnek a növekedésén dolgozzon, és ne csak a bevételt akarja. És ez cégvezetői szinten is nagyon fontos volt, egy elég jó ügyfelünk, akinek már milliárd fölött volt a bevétele, és mi őt abban segítettük az első évben, hogy azt hiszem, hogy háromszor a profitját, de egyszerűen csak azért, mert a figyelmét erre vetített, és elkezdett a pénzügyekkel is foglalkozni. Az egy gyártó cég, különben, tehát erre egy viszonylag összetett rendszer volt, de önmagában az, hogy a céljait is a profitra tűzte ki, és nem csak a bevételre, az neki nagyon sokat segített, és valószínűleg voltak is olyan támogató szakértő emberek, akik keresztek a pénzeket, még átnézték. Úgyhogy ez itt is van mit csinálni. Tehát azért jó a KKV szektor, mert néhány egyszerű gondolattal nagyon-nagyon látványos eredményeket lehet elérni, és ebben mi lelkesen részt veszünk, és örülünk, hogyha tudunk támogatást nyújtani ebben, mint ahogy, ha jól sejtem, te is ugyanezt csinálod.
Köszönöm a választ, a második tartalmas, még kielégítő volt. Így a végéhez érve arra kérlek, hogy legyen ez a marketing pár perce számodra. Kérlek, mondd el még egyszer, hogy ki az ideális ügyfél nektek, tehát kik keressenek, és hogy miben tudtok, hogyan tudtok nekik segíteni, és nyilván az elérhetőségek ott lesznek a leírásban.
Bárki, akinek értékesítési kérdése vagy elakadása van, ha már érti, hogy más a marketing és az értékesítés, de még hogyha marketingben is van egy kicsit elakadva, és már szeretne ugye a sales felé menni, akkor tudunk segíteni. Itt inkább általában az, hogy legalább egy ilyen 50-100 millió forint körüli bevétele szokott lenni az ügyfelének, inkább így tudom mondani. De vannak tananyagaink, amivel akkor is tudunk valamilyen támogatást nyújtani, ha még nem tartott a cég. Szeretnénk minél több céget eljutatni oda, hogy elkezdjen értékesítéssel foglalkozni, értse ennek az erejét, és utána a vezetői szinten felvállalja a felelősséget, és elkezdjen vezetőként nagyobb támogatást nyújtani a csapatának, motivált eredményeket hozó kollégákkal tudjon dolgozni. És hogyha van rá mód, én valószínűleg egyrészt nyilván megvan az elérhetésünk, tudunk ebben támogatást nyújtani, amit szoktunk, és hogyha ez belefér, akkor majd kivágod, hogy van egy vezetői tesztünk, ami 7 egyszerű kérdés, de egy nagyon jó visszajelzést tud arra adni, hogy te, mint cégvezető, az értékesítési eszközökben, amikor most is sokról szó volt, melyiket mennyire használod jól, és miben tudnál még fejlődni. Ez egy díjmentes ilyen teszt, amit ki tudnak tölteni, és utána, hogyha van kérés, akkor persze lehet róla beszélni, és majd tudunk egymással kapcsolatba lépni. Ezt én szívesen ajánlom, mint lehetőséget arra, hogy valami kis interaktivitás legyen, és hogy akkor az érdeklődő hallgatók kapjanak is valamit ebből a témából személyre szabottan.
Szerintem így is nagyon sok mindent kaptak, viszont ezt akkor én is ajánlom, hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor ezzel éljenek a...
Szuper, köszönjük.
Mert ugye gyakorlatilag nem azon, hogy direktben meg kell keresni titeket, hanem van egy kisebb lépés, ami már segít nekik.
Igen, ebben. Igen.
Jó van, Tamás, köszönöm szépen, és akkor most a hallgatók felé fordulok. Nekik is köszönöm, ha végig velünk voltak. Úgy gondolom, hogy egy komoly csomagot kaptunk most itt az értékesítés kapcsán. Szerintem a legtöbbeknek van mit csinálni ezzel kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Javaslom, hogy iratkozzatok fel, kövessétek be a podcastet a különböző csatornákon, YouTube-on, Facebookon, akár TikTokon, és hogy iratkozzatok fel a nyereséges vállalkozás hírlevélre, amit megtaláltok a www.nyereségesvállalkozás.hu/feliratkozás oldalon. Köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok! Ez volt a Nyereséges Vállalkozás podcast, Csehil Ádámmal a mikrofon mögött. Ha tetszett az adás, akkor küldj rá egy pozitív értékelést, és kövess be a csatornát a Spotify, az Apple és a Google Podcast platformokon, illetve YouTube-on. További hasznos tartalmakért iratkozz fel a Nyereséges Vállalkozás hírlevélre a www.nyereségesvállalkozás.hu/feliratkozás oldalon.